Szeretettel köszöntöm mindenkit a kollektív ornamentik előadás sorozatnak a következő alkalmán. Az előadáson a testvérénydel kérdéshez kapcsolódik, és még két előadást amit Harmat Artemis és Szigetvári Andrea fognak tartani, és most szeretném felkérni Szegedi Mozárik Zoltán kutatásra.
Köszönöm. Ugye én arra vállalkoztam, hogy a szövegek kapcsán, titkosított szövegek és fecsegő robotok kapcsán a szövegről, mint ornamensről, illetve mint mintázatról beszéljek. Úgyhogy most nagyon gyorsan bele is kezdek ebbe a történetbe. Kriptográfiával vagy szövegtitkosítással kapcsolatban talán az egyik legjobb és legbeszédesebb metafora ez az kütélé néven ismert, már az ókorban is használt titkosító szisztéma, ami nem egy túl bonyolult dolog. Ugye fog az ember egy szalagot, ami akkoriban bűrőf volt, föltekeri egy henger, egy botra, ráírja a szöveget, azután letekeri a botról, fölköti a küldöncnek a nadrágszíját, és elküldi a célba, ahol a címzett annak ismeretében, hogy milyen széles hengerre, botra van szüksége, el tudja olvasni az információt. Ez egy nagyon egyszerű rendszer, eltekintve attól, hogy tulajdonképpen ez a bot, ez a henger, kicsit eufemisztikusabban, ami a titkosításnak a kulcsa, az tulajdonképpen csak összekeveri a szövegnek, vagy az üzenetnek az eredeti karaktereit, és nem kódolja azokat különböző érthetetlen szimbólumokká. Ettől függetlenül a kriptográfiának, vagy a szövegtitkosításnak egy tökéletes példája. Létezik azonban olyan fajtája is a titkosított kommunikációnak, vagy szövegek titkosításának, amikor nem az üzenet kódolása, hanem az üzenet küldés, az információ csere tényének az elhallgatása a cél. Ezeket az eljárásokat hívják steganográfiai eljárásoknak. Ugye ezek közül a legismertebbek ezek a láthatatlan tintával papírra vetett üzenetek, amik ugye a címzethez megérkezve, a címzet tudta, hogy ez a fehér papír ez ugye valami üzenetet rejt, akkor megmelegítve azt el tudta olvasni róla az üzenetet. Ugyanígy működnek manapság az úgynevezett digitális vízjelek, amik rendszerint a szövegek, képek, leginkább képek, videók és hangok szerzői jogi információit rögzítik. Ilyenkor ugye az történik, hogy egy a gyanútlan szemlélő számára láthatatlan módosítással egy képfájlon valahova a képpontok erdejébe elhelyeznek némi szöveges információt, ami tartalmazza ezeket a copyright információkat. Ezeket az információkat csak az képes dekódolni, vagy azt tud ezekhez csak hozzáférni, aki tudja, hogy valahol rejtve jelen van ilyen információ, és tudja, hogy azt hol keresse a pixelek rengetegében. Ugyanennek a történetnek léteznek szöveges megfelelői is, amikor szövegekbe rejtődik bele, egy fedőszövegbe rejtődik bele valamilyen módon az információ. A legismertebb példa erre ez a két első világháború alatt egy német kém által küldött telegram. A második telegram az egy megerősítése az előzőnek, mindkettő ugyanazt az információt tartalmazza. Ugye, hogyha az első üzenetnek a szavainak az első betűjét, illetve a második üzenet szavainak a második betűjét összeolvassuk, akkor azt a szöveget kapjuk, hogy Pershing sails from New York, June 1, ami egy fals információ volt, ugyanis John Pershing május 28-án szállt tengerre New Yorkból, de ám ezzel a példával leginkább arra szeretnék utalni, hogy érdemes belegondolni abba, hogy ez a derékkém a legtöbb időt az ő információjának az elküldésekor azzal töltötte, hogy kitalált két ilyen kódszöveget, két ilyen fedőszöveget, aminek a szavai ugye megfeleltek annak a szabálynak, hogy az elküldendő üzenet első, illetve második betű összeolvasásával olvasható legyen az üzenet. Amit itt az előadás elején vetítettem, amíg várakoztak, ez a mindenki számára talán ismerős spam üzenet, ilyen marketing üzenet, ez is egy ilyen fedő szöveg. Ezt a spammimic.com című websájton készítheti el bárki. Ebben a szövegben az előadás címe, illetve a rövid leírása van belekódolva. Most nem mutatom meg, hogyha ezt visszafejtem a spammimic oldalra, akkor ez valóban ez történik, higgyék el ezt most nekem, és próbálják ki a spammimic módozatait. Ugye itt tulajdonképpen arról van szó, hogy a spammimic egy jól ismert szövegornamentikát az ilyen kéretlen üzleti levelek fordulatait keveri olyan módon össze, hogy hát az ebben a műfajban megszokott értelmetlenség nem tűnik föl az olvasó számára. És amennyiben a címzett, ugye, hogyha ezt e-mailben elküldjük, és a címzett tudatában van annak, hogy ez hogyan kódolt ez az üzenet, akkor minden további nélkül ugye vissza tudja fejteni. Ugyanennek egy változata szintén a spammimic oldalon található még néhány ilyen rosszalkodó kódosítás, amikor egy PGP, egy AL PGP üzenetbe kódol bele egy szöveget. Ugye a PGP ez a Pretty Good Privacy nevű ingyenesen használható és legszélesebb körben használt titkosító algoritmus, aminek a segítségével titkos leveleket is lehet titkosítani, de legtöbbször azzal lehet találkozni, amikor valaki a digitális aláírását egy ilyen PGP signature-rel teszi rá egy elküldött üzenetre. Ez a látvány, ez a karakterlánc, ez tipikusan olyan, mint amilyenek ezek a PGP kódolt üzenetek szoktak lenni, de ez nem egy PGP kódolt üzenet, pusztán ennek az ornamentikának, ami egy PGP üzenetre úgy ránézésre jellemző, ennek az összekeverésével kódolja a spammimic algoritmusa ugyanazt a szöveget, mint az előző spam e-mailbe. Most ezekben az esetekben ugye a német kémet és a spammimiket is egybevéve gyakorlatilag arról van szó, hogy a szöveg, ez a fedőszöveg, ez valahogy úgy működik, mint ahogy a rádiózásban az úgynevezett vívő hullámok, amiket ugye a rádió adók adnak. Ugye a rádiózásnál az történik, hogy a stúdióban beszélő speaker hanghullámai, amit a felső szignál feliratú fekete vonal próbál reprezentálni, azok egy ilyen oszcillátorral előállított vevő hullámra modulálódnak rá, annak a hullámformáját változtatják meg, és ez a vívő hullám az, ami tulajdonképpen az éterben utazik a rádióadótól a vevőkészülékig. Ugye ugyanez ez a vívő hullám, ez egy meglehetősen egyszerűen átlátható rendszer, és nem egy túl bonyolult ornamentika. Ezek a szövegek, ezek a kódolt szövegek, amiket itt láttunk, ezek jóval bonyolultabb struktúrák, de számos szabályszerűség fellelhető bennük. És akkor tulajdonképpen itt most a 9. percben is jutottunk az előadás népmesei tanulságához. azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen minden szöveg, minden szöveges közlés a nyelv, a beszédmód és a stílus által létrehozott mintázat, ami valamilyen módon hordoz valami információt. Hogyha ezt tovább visszük, ezt a népmesei tanulságot, és megnézzük ugye a Claude Shannon által 1948-ban bevezetett általános kommunikációs szisztémát, amit a jobb alsó sarokban látható, ugye egy nagyon egyszerűen memorizálható, mert egy kézen megszámlálható szereplőkből áll, ami szerint mindenfajta technikai médiumnál van egy adó, van egy kódoló, van egy csatorna, a másik oldalon pedig van egy dekódoló és van egy adatnyelő. A Shannonnak ez a kommunikációs elmélete, ez ugye nem csak a televízióra, rádióra, telefonra alkalmazható, azaz nem csak azokra a médiumokra, amik térbeli távolságot hidalnak át, hanem például a könyvekre, nyomtatványokra is, amik mondjuk térbeli helyett időbeli távolságot hidalnak át. És hát ugye, amiről most itten beszélünk, ebben a kontextusban ezek a szövegek, ezek a szövegmintázatok, amik ilyen steganográfiai eljárásoknál használatosak, ezek ugye a csatornát jelentik tulajdonképpen. Most, hogy túl vagyunk a népmesei tanulságon, ezek után már tényleg csak díszítmények következnek, amik egy kicsit árnyalják ezt az egyébként egyáltalán nem újdonság és meglehetősen közhelyszerű állítást, úgyhogy akkor most kezdődjön valami teljesen más.
Good evening. Would you care for something to talk about?
Oh, that would be wonderful.
Our special tonight is minorities.
Oh, that sounds real interesting.
What's this conversation here?
That's football. You can talk about the Steelers-Bears game Saturday, or you could reminisce about really great World Series.
No.
What is this one here?
That's philosophy.
Is that a sport?
No, it's more of an attempt to construct a viable hypothesis to explain the meaning of life.
What was that?
What was that?
Hey?
Oh, that sounds wonderful. Would you like to talk about the meaning of life, darling?
Sure, why not?
Philosophy for two?
Right.
Room?
259.
259.
Yep. How do we...
Oh, you folks want me to start you off?
Oh, really? We'd appreciate that.
Okay, yeah. Well, look, have you ever wondered just why you're here?
Well, we went to Miami last year and California the year before that.
No, I mean, why we're here on this planet.
No.
Right. You ever wanted to know what it's all about?
Nope.
Righty-ho. See, throughout history, there have been certain men and women who've tried to find a solution to the mysteries of existence.
Good grief.
And we call these guys philosophers.
Oh.
And that's what we're talking about.
Right!
Oh, that's neat.
Well, you look like you're getting the idea. So why don't I give you these conversation cards? They'll tell you a little about philosophical method, names of famous philosophers. But they are, have a nice conversation.
Oh, thank you. Thank you very much.
He's cute.
Yeah, real understanding.
Oh, I never knew Schopenhauer was a philosopher.
Oh, yeah. He's the one that begins with an S. Like a Nietzsche.
Does Nietzsche begin with an S?
There's an S in Nietzsche.
Oh, well, yes, there is. Do all philosophers have an S in them?
Yeah, I think most of them do.
Oh. Does that mean Selena Jones is a philosopher?
Yeah, right, she could be. She sings about the meaning of life.
Yeah, that's right. But I don't think she writes her own material.
No. Oh, maybe Schopenhauer writes her material.
No, Burt Bacharach writes it.
But there's no S in Burt Bacharach.
Or in Hal David.
Who's Hal David?
He writes the lyrics. Burt just writes the tunes. Only now he's married to Carol Bayer Sager.
A waiter, this conversation isn't very good.
Oh, I'm sorry, sir.
1990-ben kezdtünk el Fernezei Márton és Lang Roberttel dolgozni a Small Talk című installáción, amiben két komputerprogram, két számítógép cseveg egymással, nézők által kiválasztott.
In Small Talk, two computer programs chat with each other on the subject the visitor has selected. The leading sentence, which can be selected on the touch screen of the handheld computer interface, sets off the conversation, in the course of which the robots try to expound upon each other's reactions, and to keep the conversation going by the formation of increasingly appropriate responses. Their sentence interpretational capacities based on mechanical symbol reduction, precisely due to their misinterpretations, are frequently capable of producing variegated chatter for a longer or shorter period of time, which, upon entering into self-repetitions, reaches its end. Upon registering such phenomena, the robots, in lack of a better solution, often provoking arguments, try to end the conversation as soon as possible.
I am the latest result in artificial intelligence, which can capability of the human brain with greater speed and accuracy.
Modesty is the virtue of philosophers.
I am interested in all kinds of things. We can talk about anything.
Interesting
Alan Turing published his famous paper entitled Computing Machinery and Intelligence in 1950, which contains the description of the imitation game, commonly referred to as the Turing test nowadays. Despite the fact that many theories of artificial intelligence have attacked this basis of the Turing test, the imitation game is still the clearest method for measuring the capabilities of chatterbots, and thus has remained as the only competition sport of the World Championship of Palavering Machines, the Loebner Contest. The very first and most famous chatterbot, Eliza, was written by Joseph Weizenbaum in 1966. Eliza was a psychiatrist, in particular, one that posed analytical questions for every answer the user gave it. Though sometimes they may have seemed ambiguous, people actually felt Eliza could take care of their needs just as well as any other therapist. They became emotionally involved with Eliza, so much so that even Weizenbaum's secretary demanded to be left alone with the program. The success of the program is based on the thesis that in a conversation, the content of the actual spoken sentences is much less important than the personality the human imagination projects behind them. Consequently, the task of the robot actors of small talk is difficult. The online chatterbots can always count on the human intelligence of their chat partners, which is able to understand an ambiguous, misunderstood reply as an intelligent implication, or to switch a tired conversation into a new inspiring direction. Although the Alice chatterbot written by Dr. Richard Wallace, which is used in Smalltalk, has a much more sophisticated language processing system than Eliza had, she is not less dependent on her chat partner's imagination than the virtual psychiatrist. Any one of us can have long and entertaining discussions with the original Alice about virtually any subject, but her blabbing virtue fails after a few sentences when she is confronted with a similarly mechanical intelligence. Thus we had to equip the robots acting in the installation with specially designed brains, which are much more striated within the fields the user can't select on the touch screen than the average. The small talk robots are able to follow up the topics of the leading sentences selected by the visitor and produce diverse and unique conversations, which resemble the human social interaction of parties and exhibition openings.
Igen, szóval a Smalltalk című installációban több változat készült, még majd visszatérünk rá, és egy újabb változaton is mutathatunk majd egy keveset. Ez egy rendkívül szórakoztató installáció. Ebben a változatban, ahogy látható volt, még két külön dobozba zárt, tehát két külön komputerbe zárt személyiség, kódnevén Manci és Béla beszélgetnek benne. Ugye tulajdonképpen hálózaton tulajdonképpen csetelnek a mai verziókban is, vagy az utolsó kiállított verziókban is ez így van, csak már nem ennyire látványosan vannak bedobozolva a két személyiség. Ugye angolul beszélgetnek egy rendes hunglis akcentussal, és komoly hunglicizmusokat felvonultatva a beszélgetések közben. Ugye nekik nincs lehetőségük arra, hogy szóljanak a pincérnek, hogy egy másik beszélgetést szeretnének vacsorára. A néző által kiválasztott témában próbálnak elkeseredetten föltartani egy változatos beszélgetést, amint érzékelik, hogy kifullad a beszélgetés, és valamifajta ismétlésbe kerülnek, akkor megpróbálnak szabadulni ebből a szituációból, és elkezdenek veszekedni. Ez a veszekedés ez rendkívül szórakoztató, némi veszekedés után aztán visszaállnak ebbe a cigizős stand-by pozícióba, és várják, hogy a kiállítás látogató egy új kezdőmondattal újraindítsa az ő beszélgetésüket. Ugye itt a videóban már nagyon sok minden említésre került, amiről egy picit részletesebben is fogok beszélni. Mindenek előtt az Alan Turing nevű angol matematikus mindenféle, a 20. század egyik legfontosabb figurája, aki egyébként a gépi intelligenciáról legelsőként kezdett el gondolkodni. Az első egyébként nem publikált, de megírt szövege 1948-as, amikor Intelligent Machinery a címe ennek a szövegének. Amiről azonban a Turing ugye nagyon híres, és amivel kapcsolatban ilyen kasszasikereket hozó filmeket lehet látni a moziban, az a második világháborús kódfejtő tevékenysége, ami egy picit visszavezet minket a titkos kommunikáció világában. A több olyan szöveget írt a második világháború alatt a Turing, amit azonnal 70 évre titkosított az angol állam. 2012-ben, illetve vannak, amik a tavalyi évben, 70 évvel, 1944 után láttak napvilágot. Ezek arról szólnak, hogy egy kódolt üzenetben, egy számunkra értelmezhetetlen jelsorozatban is meg lehet találni azokat a mintázatokat, statisztikai jellemzéssel, különféle eljárással, amik az eredeti szövegben is jelen vannak. Erre rendkívül szellemes megoldásokat talált ki a Turing, és tulajdonképpen ennek köszönhető az, hogy a második világháború alatt a London melletti Bletchley Park az egy 10 000 dolgozóval működő kódfejtő üzemmé, egy három műszakban működő kódfejtő üzemmé vált szép lassan. És nincs idő sem alkalom arra, hogy belemenjünk abba, hogy miket talált ki a Turing. Az alapelvét nagyon leegyszerűsítve szeretném elmondani az ő ötleteinek. Ugye a fő problémája a Turingnek is és a Bletchley Parknak is az volt, hogy a németek ez az Enigma nevű készülékkel, majd aztán később más készülékekkel is, de ez a híres darab, létre tudták hozni azt, hogy rádión képesek voltak kommunikálni az egész Atlanti-óceánon, a Földközi-tengeren, Berlintől az utolsó tenger alatt járóig tudtak juttatni gyakorlatilag valós időben üzeneteket, úgy, hogy az a szövetségesek számára értelmezhetetlen maradt. Ezzel gyakorlatilag egy titkosított ilyen mobiltelefon hálózatot építettek ki. Ez a háború végére használt már egyébként nem Enigmával működő titkosítás esetében egyébként technikailag is nagyjából igaz. És ugye az volt a probléma, például amivel a Turing szembesült, hogy az Angliában folyamatosan kifogyó élelmiszer és egyéb készletek pótlására az Egyesült Államokból érkező hajótranszportokat a német tenger alattjárók folyamatosan elsüllyesztették. Azt a taktikát alkalmazva, hogy ilyen csatárláncban járkáltak ott az Atlanti-óceánon, azt valamelyik ilyen U-bot látott egy ilyen karavánt, akkor rádión üzent a többieknek, hogy gyertek fiúk, és akkor ilyen farkas-falka módjára gyakorlatilag az összes hajót elsüllyesztették, és ezzel ugye, hát Angliában konkrétan éhezés volt ezzel kapcsolatban. Ugye a feladat az az volt, hogy valahogy ebből a kommunikációba kell valahogy betörni. Az angolok tökéletesen birtokában voltak ennek a technikának, volt nekik enigmájuk, tudták, hogy hogyan működik, csak ugye minden titkosítási algoritmusnak ugye az az ereje, hogy hiába tudjuk, hogy hogyan működik, amennyiben nem tudjuk a kulcsot, annyiban nagyon nehéz megfejteni, annyiban nem tudjuk megfejteni az üzenetet, a kulcs megtalálása az meg ilyen próbálgatással hihetetlen sokáig tart. A PGP, ami egy valódi kódolási rendszer, az sem feltörhetetlen, csak esetleg néhány millió évig tart, amíg a számítógépek próbálgatják a kulcsvariációkat. A Turing egyik ötlete az az volt, hogy ezt gépesíteni kell ezt a szisztémát, és erre találta ki ezt a Turing bombának nevezett szerkezetet, aminek most itt egy replikáját látjuk, illetve egy hölgyet, aki a kezelője volt az egyik ilyen Turing bombának, ami baromi gyorsan, tehát a papírceruza emberi erőhöz képest nagyságrendekkel gyorsabban képes volt variációkat végigpróbálgatni a kulcsok megtalálására. Azonban, és ennek a gépesítésnek az eredménye volt aztán később véletlenül az első modern értelemben vett számítógép, a Colossus nevű szerkezet. De ez a gépesített módszer is, az Enigma összes kulcsvariációját végig kellett volna próbálgatni, akkor évmilliókig szaladtak volna ezek a Turing bombák, már pedig a németek minden este kicserélték a kulcsot. A Turing másik ötlete tette aztán sikeressé ezt a módszert, és az az volt, és az arra irányult, hogy hogyan lehet valamifajta heurisztikával a lehetőségeket csökkenteni, ne kelljen az összes variációs lehetőségen végigmenni. És erre a Turing azt találta ki, hogy a kódolt szövegekben mindig vannak az üzenetekben olyan szavak, olyan cribek, puskák, amik hát nagy valószínűséggel benne vannak az üzenetekben. A legjobb példa erre az időjárás jelentés, amit ezek a gonosz U-bolt kapitányok ugye folyamatosan küldözgettek egymásnak, hogy ugye milyen idő van ott az Atlanti-óceánon. Ebben ugye nyilvánvalóan olyan kulcsszavak megjelentek, hogy szélirányok, meg a szél, különböző helyszínek megjelölései, ilyen csatorna, olyan csatorna, és hogyha egy-egy ilyen kis szódarabot sikerült a Turing bombák segítségével egy plauzibilisnek tűnő kulcs megtalálására felhasználni, akkor utána már nagyon könnyű volt megfejteni az üzenet többi részét. Az időjárás jelentés azért egy nagyon érdekes példa, mert érdemes abba belegondolni, hogy az Atlanti-óceán ugye nem az az újság, hogy fúj a szél, mert a szél az mindig fúj. Az a kérdés, hogy honnan fúj és milyen sebességgel. De én, hogyha egy időjárás jelentést próbálok készíteni, akkor muszáj beleírnom a szél szót ahhoz, hogy közölhessem, hogy honnan és merre fúj. Ergo, ezekkel a puskákkal, ezekkel a kribekkel hatékonyan bele lehetett törni ezekbe az üzenetekbe. Ráadásul miután ezek a gépek elkezdtek működni, és ez a heurisztika és a Turing-bombák módszere elkezdett működni, egyre jobban megismerték azokat a szokásokat, amiket a kódolók, akik egymással beszélgettek, azokat a beszédfordulatokat gyakorlatilag, tehát azt a stilisztikát, amit valaki használt az üzenetekben. És ezzel egyre terepélyesedett ezeknek a puskáknak, ezeknek a réseknek a száma. Ugye minden Enigma operátornak, tehát minden ilyen U-boat operátornak, meg a berlini vizéknek is külön csapat tördelte az ő üzeneteiket. Ezért megszokták azt, hogy milyen megszólítást alkalmaz, hogy írja alá ezeket az üzeneteket, milyen kötőszavakat szokott használni, és ez egy csomó olyan mintázatot találtak a szövegekben, ami általában mindig visszatérő volt. Most érdemes azért, ha már ornamentikáról beszélünk, azt a finom diszcinkciót figyelembe venni, hogy ugye ebben az időjárás jelentős példámban a szél az nem információ, nem azt akarjuk közölni. Mégis azaz, aminek a segítségével az információt, vagy amin keresztül az információt közölni tudjuk, és amin keresztül be tudunk törni egy ilyen kódolt szövegbe. Remélem, hogy ez így nagyjából érthető volt. Ami kapcsán ugye itt szóba került az Alan Turing, a Small Talk robotokkal kapcsolatban, az ugye egy 1950-ben publikált eszéje, ez Mind című fiziológia és filozófiával foglalkozó folyóiratban jelent meg, aminek az a címe, hogy Computing, Machinery and Intelligence, ebből egy ilyen az első oldal facsimiléje látható, de ez nehezen olvasható, úgyhogy inkább bemásoltam szövegszerűen. Ebben a szövegben, ez az első olyan széles körben ismert szövege a Turingnek, amikor mesterséges intelligenciával foglalkozik, és ez az, ahova mesterséges intelligenciát és fecsegő robotokat, sőt a Natural Language Processingnek nevezett eljárást is vissza szokás vezetni. Ebben a szövegben azt a kérdést teszi fel ugye az első sorban a Turing, hogy gondolkozunk el arról, hogy a gépek képesek-e gondolkodni, majd nagyon rövidesen leírja azt, hogy ez a kérdés ez túlzottan általános, és éppen ezért nem érdemes vele foglalkozni, valami mással kellene ezt helyettesíteni. Erre azt javasolja, hogy próbáljuk meg nem azt megfigyelni, nem azt a kérdést föltenni, hogy a gépek intelligensek-e, hanem hogy a gépek képesek-e intelligensen viselkedni. És erre ezt az Imitation Game-nek, később Turing Test-nek elnevezett, a népnyelven elnevezett eljárást javasolja, ami egy játék, ez a tettetés játékot, ezt három szereplő játsza, egy kérdező, egy férfi és egy nő, akik hát csetelnek gyakorlatilag, ilyen teletype terminálokon beszélgetnek, nem látják egymást, csetelnek. A kérdezőnek az a feladat, hogy találja ki, hogy a játékosok közül melyik a férfi és melyik a nő. A szabályhoz hozzátartozik, hogy a nő az mindig segítse a kérdezőt, a férfi pedig akadályozza. És ugye azt a kérdést teszi fel a Turing, hogyha mi van, hogyha a férfit, a rosszaságot ugye kicseréljük egy komputerre, és mostantól azt kérdezzük, hogy melyik a komputer és melyik az ember. És azt mondja a Turing, hogy hát gondolkozunk el ezen, hogy ha egy gép el tudja hitetni egy ilyen játékban a kérdezővel azt, hogy ő egy emberi intelligencia, akkor intelligensen beszél, tehát intelligens. Ez egy gyönyörű szöveg egyébként, ez a Computing Machinery and Intelligence. Nagyon könnyen olvasható, nagyon kevés ilyen bosszantó, ilyen tudóskodás található benne, rendkívül szellemes, mindenkinek ajánlom. Miután leírja ezt a tettetés játékot, és hát nagyon jó lenne egyébként belemenni egy kicsit, de erre most nincs időkeretünk. Miután leírja ezt a tettetés játékot, ezután lehetséges ellenérvekről szól tulajdonképpen a Turing szövege. Amit itt fontos kiemelni, hogy a... És hát néhány, és hát ugye azt is leírja azért a Turing, hogy azért ez a nagyon egyszerű játék, ezekkel a nagyon egyszerű szabályokkal azért ezt elég nehéz játszani. Tehát, hogy milyen stratégiát kell, akár komputer és nő, akár férfi és nő a játékosok. Ebbe belegondolunk, hogy hogy kell ezt a játékot játszani, nem olyan egyszerű. És hát azt is mondja, hogy ez azért egy jó megoldás arra, hogy gépeket, hogy a gépeknek az intelligens viselkedését megvizsgáljuk, mert ugye értelmetlen volna egy gépet szépségversenyen indítani, ahogy értelmetlen volna egy embert versenyeztetni egy repülőgéppel repülésből. Tehát ezeket a fizikai korlátokat, amik gépek és emberek között általában vannak, ez a teszt tulajdonképpen kizárja. Még egy dolgot ír a Turing, és ez ott az alján próbáltam feketével szedni, és ez nagyon fontos. A Turing nem gondolja azt, illetve azt mondja, hogy miért ne engedhetnénk meg azt, hogy gépek ugyanarra az intelligens viselkedésre, amire a mi agyunkat gondolkodással tesszük, vagy gondolkodással trenírozzuk, hogy attól eltérő metodikával, attól eltérő módszerrel reprodukálják tulajdonképpen ugyanazt. Tehát miért gondoljuk azt, hogy intelligensnek csak úgy lehet lenni, ahogy az emberi agy képes rá? Ugye a motorcsónak se úgy úszik, ahogy az ember mellúszik. És ez egy nagyon fontos distinkció. A Turing sosem tesz azonosságot az emberi intelligencia és ezek közé, a dolgok közé. Inkább egyébként azt mondja, hogy azért érdekes ezeket a tőlünk eltérő metódusokat, amik gépek használhatnak intelligens viselkedésre megvizsgálni, mert a saját gondolkodásunk, a saját kommunikációnk aspektusaira lehetünk rá, amit valahogy úgy képzel, mint egy ilyen sokrétegű furcsaságot, aminek a hagymahéjait tudjuk eltávolítani akkor, hogyha... Igen, erről azt most végképp nem fogok beszélni, de érdemes megemlíteni, ornamentika kapcsán a Turing foglalkozott először morfogenezissel, azzal, hogy az élő szervezetek azok miért olyan formákat hoznak létre, amilyeneket létrehoznak. Ez egy fontos dolog, de most erről ezt csak megemlíteni tudom. Ugye visszatérve az Imitation Game-hez, ahhoz, hogy most képzeljük el azt, hogy egy számítógép valóban játssza ezt a játékot. Tehát megpróbál egy nővel szemben hazudozva elhitetni magáról, hogy ő az emberi lény. Ugye ehhez egyrészt szüksége van egy olyan kódfejtő képességre, mint amilyen a Turing bombákkal a Bletchley Parkban csináltak, hogy megértse azt, hogy mit kérdez tőle a kérdező. Azaz valamilyen szabályok alapján a mondatokat szét kell tudja cincálni, és valamilyen módon a jelentését meg kell tudja fejteni. Majd erre hasonló szabályok alapján fel kell építeni egy választ, és létre kell hoznia egy szövegmintázatot, amit visszaküld, mint választ az interrogatornek. Az első szöveg, amit számítógép készített a Föld nevű bolygón, az a, vagy az első ilyen jellegű applikáció, az a Turinggel egyébként együtt dolgozó Christopher Strachey által készített algoritmus, amit ugye 1952-ben írt, és aztán 53-54-ben futtatott a Ferranti Mark egy számítógépen. Ez egy szerelmes levél, vagy inkább ilyen szerelmes táviratíró automata. Mi ugye a bizonyos egyszerű szabályok alapján hihetetlen mennyiségű variációban volt képes előállítani a szerelmes táviratokat. Most erről nem szeretnék sokkal részletesebben beszélni, itt mutatok néhány ilyen táviratot. Ugye ezek a szerelmes távirat az pont olyan, mint az időjárás jelentés. Ugye a közlendő az az, hogy nagyon szerelmes vagyok és nagyon vágyom rád, és ehhez jön valami ornamentika, és kész. Ami meglepő, hogy ezeket az ornamentikákat, ezek tényleg szerelmes ornamentikák, ezek ezek a kis levelek. Ez milyen hihetetlen pici szókészletből rakta össze a David Strachey. Ez nem a teljes szókészlet, hozzátartozik a dologhoz, de teljes szókészlet se nagyobb. Az angol nyelv kiválóan alkalmas ilyen mondatok alkotására, mert ugye a személyes név mások, tehát a my dearest, yours, stb. Ezek nincsenek benne ebben a táblázatban, de ezek a fő thesaurusból a Strachey által kiszedett szavak, amikből ezt a hihetetlen mennyiségű szerelmes ornamentikát létrehozza. Azért nem szeretnék erről részletesebben beszélni, mert ez az egész történet remekül föl van dolgozva David Link nevű kiváló média művész és történész által, és az ő alfa60.de weboldalán meg is található, nem csak a nagyon híres és nagyon szép, itt egy fotón megidézett Love Letters című installációjának a dokumentációja, hanem egy szöveg is erről, There Must Be an Angel címmel. Ugye itt látszik, a David installációban az is látszik, hogy ez a Ferranti Mark 1, illetve ja igen, ezt nem is mondtam, hogy azért van aláírva, hogy MUC az aláírás, mert Manchester University Computer. Tehát ez a ugye a MUC az egy Ferranti Mark egy típusú számítógép volt, aminek az interfészhez körülbelül így nézett ki, tehát ehhez hasonlóan nézett ki. Ilyen kis kapcsolók voltak rajta, tehát ez még nagyon messze van attól a világtól, hogy itt képernyők legyenek, meg nyomtatók. Ugye nagyon rosszul látni a projektoron, de hát egy klasszikus ilyen mechanikus írógép, ami elektronikussá van alakítva, az a nyomtatója neki. És ezek a képernyők, amik itt láthatóak, ezek ám nem képernyők, hanem úgynevezett Williams Tube névre hallgató memóriaegységek, aminek a kijelzőjén ezek a pontok, ezek bitek. És a program futását lehet a David installációjában követni ezen. Lépjünk tovább. De mindenkinek ajánlom, tehát ez tényleg egy remek darab. Egy híres is, egy csomó helyen ki volt állítva, 2012-es dokumentán volt talán. Ugye az első a szószoros értelmében vett fecsegő robot, ami olyan, mint Manci vagy Béla, az a József Weizenbaum által készített Eliza nevű szoftver. 1965-ben készítette, 66-ban publikálja ezt a szövegét, azzal a címmel, hogy egy Computer Program for the Study of Natural Language Communication Between Man and Machine. tehát még nem fecsegő robotnak készíti ezt a dolgot, arra, hogy tanulmányozni lehessen, hogy hogy lehet emberi nyelven beszélgetni számítógépekkel. Most Eliza a foglalkozására nézve egy pszichiáter, ugye egy pszichiáter szimulál tulajdonképpen, aki ugye ezzel az irányított beszélgetés terápiával tulajdonképpen beszélteti a paciensét. Van ebbe egy csomó humor, ugye ez a 60-as évek, Amerika, Woody Allen filmekből mindenki ismeri ezeket a pszichiáterrel kapcsolatos vicceket, de amit a Weizenbaum egészen pontosan leír, az itt ebben a rövid részletben is olvasható, hogyha ugye egy pszichiáternél azt mondom, hogy elmentem egy csónaktúrára, és a pszichiáter erre azt kérdezi tőlem, hogy meséljen a csónakokról, akkor azt gondolom, hogy irányítani akarja az én beszélgetésemet, vagy az asszociációimat valami felé, és nem azt, hogy csak a boat, csak a csónak szót értette meg ebből az egész mondatból. Ez a trükkje ugye az Eliza-nak. És a Weizenbaum ezt egészen pontosan leírja, hogy ez mindig a beszélgetőnek, tehát az emberi beszélgető partnernek az illúziója, hogy egy ilyen furcsa megjegyzést valami nagyon intelligens megjegyzésként fog fel, és nem egyszerűen aként, ami valójában. Ugye hát itt látható egy rövid beszélgetés, amit a Weizenbaum is publikál. A Weizenbaum egy számítógéptudós, de azért azt eljátszotta, hogy letesztelték Elizát más pszichiáterekkel együtt pacienseken. Tehát paciensek, ugye itt teletájpon cseteltek emberi pszichiáterrel, meg az Elizával. Az Elizával sokkal elégedettebbek voltak általában a paciensek, mint a pszichiáterekkel, és ami a legérdekesebb, hogy még a közvetlen munkatárs, egy saját titkárnője, aki pontosan tudta, hogy mind dolgozik a professzor már egy éve, amikor megkérte, hogy egy kicsit tesztelje a programot, akkor mindig megkérte, hogy hagyja magára az Elizával, amikor beszélgetnek, mert ez egy privát dolog. Most ettől függetlenül ez nagyon pontosan leírja a Weizenbaum, hogy hogyan működik ez a mondatcincálás, aminek a segítségével viszonylag jó eséllyel, milyen heurisztikusan meg tudja találni egy ilyen program azt, hogy miről is szól egy hozzáintézett mondat. Ugye nagyon jól tudja használni azt, hogy ugye folyamatosan logolja azt, hogy mi volt a beszélgetés, tehát egy adott ponton, amikor egy kukkot nem ért például ott az utolsó mondatnál, akkor egyszerűen visszakérdez valahol az elejére, hogy ez a valami, amit nem értek, van ennek valami köze ahhoz, hogy a barátod küldött hozzám pszichiáterhez, amit ugye fölmondott a csaj. Ezek tökéletesen célba találnak ezek a történetek. Ettől függetlenül ugye a Weizenbaum nem gondolta, hogy az Eliza egy tényleg kiváltja a pszichiátereket, ellentétben viszont Kenneth Colbyval, aki viszont egy rendes pszichiáter. És akkor 1972-ben elkezdte a Perry nevű programot, aminek itt a diagramja, itt a jobb oldalt látszik. Ugye a Perry az hasonlóan jó helyzetben van, mert ugye ahogy az Eliza, a pszichiáter mindig mondja, hogy fejtse ezt ki bővebben, IC, stb. Ugye az üldözési mániás meg mindig visszakérdezi, mire céloz ezzel, és így fönn tudja tartani ezt a beszélgetést, de a Perry egy sokkal szofisztikáltabb fecsegőrobot, egyébként ezeket ki lehet próbálni neten, hogyha valaki rákeres. A Perry egy sokkal szofisztikáltabb chatterbot, ugye itt a diagramon látszik, hogy különböző súlyozásokkal dönti el, hogy milyen típusú választ ad, mennyire mérges, mennyire defenzív, mennyire offenzív az egyes ügyeknél. Sőt, ugye van egy ilyen nagy legenda, hogy valóban a Perry egy nagyon jó program, meg a korához képest, meg a méretéhez képest egészen hihetetlenül ügyes cucc, hogy ezt a bizonyos Turing-tesztet, ezt a 70-es években, ugye, mint a Perry, az átment volna ezen a Turing-teszten, ez nem így van. A történet pontosan úgy szól, hogy a Colby a Perryt interjúoltatta a pszichiáterekkel, meg más igazi üldözési mániás embereket. És aztán a beszélgetések logjait azt odaadta más pszichiátereknek, hogy döntsék el, hogy melyik a komputerprogram és melyik a valódi üldözési mániás. És hát természetesen a Colbyt azt, vagy a Perryt azt egyértelműen valódi emberi üldözési mániásnak ítélték. És valóban a Colby annyira komolyan gondolta ezt a történetet, hogy 89-ben fiával alapít egy céget, Artificial Intelligence Works, és elkezdenek árulni egy szoftvert, aminek az a neve egy Overcoming Depression, ami egy megvásárolható szoftver volt, egy ilyen fecsegő robot, $200 lehetett 2001-ben utoljára megvásárolni, és például az amerikai hadsereg is legalábbis kipróbálta a használatát ilyen depressziós, háborús veteránok ...nak odaadták ezt a szoftvert, és akkor otthon a számítógépén beszélgetett az ő pszichiáterével. Mivel itt nagyon megy az idő, hát itt vannak, de ezek is föl lehetők egyébként a szakirodalomban, különféle szórakoztató beszélgetések, természetesen Eliza és Perry között is voltak ilyenek. Amit még meg kell említeni, az 1983-as William Chamberlain által csinált történet, ez a Raktor, akinek a nevéhez fűződik, ugye The First Book Ever Written by a Computer, ez valóban egy publikált könyv, amiben ennek a robotnak a versei, prózái, szövegei találhatók. És hát aztán természetesen a számítógépek és az internet elterjedésével aztán elképesztő ütemben szaporodtak ezek a fecsegő robotok. Manapság, hogyha az ember körülnéz az interneten, akkor bárki, szóval Jézus Krisztustól Elvis Presleyig bárkivel lehet beszélgetni. Tehát nem nagyon tudunk olyan ismert személyiséget, akinek ne lenne ilyen robot alter egója az interneten. Természetesen ezek jobb vagy rosszabb minőségűek, de hát nagyon sok van belőlük, és ennek megfelelően vannak nagyon-nagyon jók is. Egyébként egy csomó cég weboldalán is találhatók ilyen fecsegő robotok, illetve ilyen algoritmusokkal működnek azok a fordítások, amik egyébként keresőmotorokban, meg ilyesmikben is be vannak építve. Erről most ennyit. Ugye a legismertebb kritika a Turinggel szemben, vagy a Turing-teszt hasznosságával, vagy validságával szemben, ez ugye John Searle által 1980-ban megfogalmazott Chinese Room Argument, ami ugye arról szól, hogy ugye azt a példázatot hozza föl, hogy én nem tudok kínaiul, de becsuknak engem egy szobában, van egy nagy ilyen kódkönyvem, meg egy csomó számomra érthetetlen írásjel ilyen kosarakba, bedobnak az ajtón egy kínai szöveget, akkor a kódkönyvben meg fogom találni így ránézésre az ő párját. A kódkönyv megmondja nekem, hogy mit válaszoljak ennek az érthetetlen szimbólumnak a szimbólumra, oly módon, hogy mit a harmadik kosárból vedd ki a harmadik papírt, aztán a... És ezeket, hogyha kicsúsztatja az ajtó alatt, akkor az ajtón kívüliek, azok ugye azt érzékelhetik, minthogyha ez, aki a dobozban van, ez tud kínaiul. Holott erről szó sincs. Ez a, ez több nagyon sok szempontból aggályos ez a Chinese Room történet, csak annyira híres, hogy nem lehet róla nem beszélni. Én nekem leginkább amiatt vannak ezzel kapcsolatban problémáim, mert ugye ezt a történetet ezt egészen pontosan a Weizenbaum leírja a 66-ban, hogy hát ez így van, hát persze, hogy az Eliza az ugye nem, nincs pszichológus végzettsége. Másrészt a Turing ugye sosem felelteti meg az intelligens viselkedést az intelligenciának. De most ebbe nem menjünk bele, viszont abba menjünk bele, hogy ha már itt vagyunk, ugye ez a Chinese Room, ez is ilyen nyelvekről szól, és hát itt ugye a nyelv, mint elsődleges befolyásolója ennek a vívőfullámnak, amit szövegnek nevezünk, az bizony elég fontos. Kódolás szempontjából is elég fontos. Nagyon ismert történet az, hogy a II. Világháborúban az amerikaiak használtak ilyen navahó-indián kódbeszélőket. Kevésbé ismert történet az, hogy ez nem a II. Világháborúban, hanem az elsőben történt meg. Choctaw és Cherokee indiánokat képeztek ki egészen improvizatív módon egyébként az első világháború legvégén. Ugye az alapötlet az volt az amerikaiak részéről, hogy ha már az elmúlt 100-150 évben olyan hatékonyan sikerült az indián nyelvjárásokat és nyelveket beszélő népességet minimálisra csökkenteni, akkor ugye ezeken a nyelveken már maroknyi ember képes már csak kommunikálni, ergo, ahogy ők kommunikálnak, ez tulajdonképpen egyfajta kód. És ebben igazuk is volt, az első világháború végén ez a Choctaw indián csapat az utolsó, tehát 18 októberi nagy franciaországi offenzívánál hihetetlen nagy segítséget biztosított. Ugye akkoriban az volt a probléma az első világháborúban, már amennyire én értem, hogy ugye ilyen baromi hosszú volt baromi nagy volt az a terület, ahol ottan háborúzás volt, és az, hogy egy egységes támadást meg lehessen indítani, az azért volt nehéz, mert az ellenfél ugye a rádió üzeneteket, meg a telefon üzeneteket, azokat ugye lehallgatgatta. Tehát, hogyha simán rádión bemondták, hogy 3-kor támadás, akkor az ellenség tudta, hogy 3-kor támadás van. Ha meg ilyen papírceruzával kriptográfiai kódokat írogattak le, és azt adták le morzén egymásnak, akkor ez több óráig tartott, amíg ez a processz létrejött, tehát nagyon lassan tudtak reagálni. A Choctaw indiánoknak meg nem kellett papírceruza ahhoz, hogy beszéljék a saját nyelvüket, egy bizonyos ponton azt mondták, mostantól támadunk, és ez az egységes, a teljes fronton elindított offenzív, ez annyira hatékony volt, hogy egy hónap múlva ugye a németek már megadták magukat. Már ennél a társaságnál is, bár ahhoz, hogy délután 3-kor támadunk meg előre, ezekhez valószínűleg megfelelő volt a Choctaw indiánok eredeti nyelve, de már ekkor felmerült az a probléma, hogy bizonyos dolgokra ezeknek az indiánoknak ugye nincs szavuk az ő saját nyelvükön. Ezért létre kell hozni olyan szótárakat, ami mondjuk képesek azt mondani, hogy géppuska, meg tank, meg ilyesmi. És ezt ilyen helyettesítésekkel oldották meg, már az első világháborúban is, pedig ez tényleg teljesen improvizatív történet volt az első világháborúban. A második világháborúban már ez tervszerűbben történt. Az amerikaiak egyébként nagyon vigyáztak ezzel a történettel, mert ugyan jelenleg a köztudatban ez az első világháborús sztori, ez ugye nincs benne, de a németek és a japánok is felfigyeltek az első világháború bevégzésének furcsa történetére, és ezért nagyon sok diákot küldtek Japánból és Németországból is, Amerikában antropológusokat, művészeket, hogy ott tanulmányozzák ezeket az indiánokat, barátkozzanak meg, szóval ismerjék meg ezt a világot, de nagyon óvatosak voltak az amerikaiak, ezért Ezért esett egyébként nagy számban a választások a Navajo indiánokra, mint ahogy látni fogjuk. De a második világháborúban is voltak ugye többféle indián nációból, például komancs kódbeszélők, és komancs kódbeszélők a D-Day-ben, a partraszállásban is egyébként részt vettek. És ekkor történt az, hogy tulajdonképpen minden nyelven létrehoztak egy olyan szótárat, aminek a segítségével ilyen hadi kommunikációt voltak képesek folytatni. Ugye ezek, amiket itt mutatok, ezek egy picit félre vezető szövegek, mert ezek az amerikai katonai szövegek, de ugye a befejezett is a tankot, azt ugye behelyettesítésre a komancsok ugye bizonylag teknős békának hívták, a bombázó volt, azt mondja, hogy terhes repülőgép, de hát a repülőgépre sem volt szavuk, tehát ez valami ugye terhes ragadozó madár. Meg hát ugye varógép a machine gun, és a Hitler pedig az őrült csápadt arcú epitet a morna, azt kapta meg. Valóban egy 200-300 szóból, ez egy elég nagy mennyiség egyébként, mint majd látni fogjuk a Smalltalk robotoknál, álló ilyen szótárat készítettek el, tulajdonképpen minden bevetett indián nyelven nagyon hasonlókat. A navahókat egyébként azért választották nagy számban, mert a navahó egy nagyon, ugye a magyarhoz hasonlóan egy nagyon komoly grammatikai szabálytalanságokkal terhelt nyelv, és ráadásul akkoriban még egyáltalán nem volt írott formája. Na most, hogy ez a nyelv azért hogyan van ezzel kapcsolatban, meg ez a szótár történet ezzel kapcsolatban egy elég fontos és szerintem jelentésteli példa ennek a szerencsétlen sorsú navahó indiánnak, ugye Kianomiya Jánosnak az ő története, akit a háború elején 41-ben, mint ilyen tengerészgyalogost fognak el a japánok, és a nevéből, meg az arcberendezéséből azt gondolják, hogy ő fél japán, vagy teljesen japán, és azért rohadtul megkínozzák, mert hogy árulónak tekintik, majd szép lassan elfogadják, hogy ő navahó származású, lassan föltűnik nekik, hogy kék szeme van, meg ilyen apróságok. És ekkor megpróbálják arra használni őt, hogy a navahó kódbeszélők által küldött információkat dekódolja. És ő szegény, erre teljesen képtelen. Navahul tökéletesen beszél, de nem ismeri azt a kontextust, és nem ismeri azt a 200-300 szóból álló kódot, amiben ezek az üzenetek értelmezhetők. És nagyon röviden mondtam ezt a történetet, de ezeknek a szótároknak az üzenete szerintem elég fontos. Ugye az Imre erről sokkal jobban tudna beszélni, hogy mondjuk a harmadik birodalomban hogyan próbáltak olyan nyelvi elemeket elterjeszteni a beszélt nyelvben, aminek eredetileg nagyon homályos vagy ismeretlen volt a jelentésük, mást jelentettek. Ugye az aszfaltember, a néptest, az élettér, ezek mind olyan fogalmak, amiket az, aki nincs tisztában a mögöttes jelentésükkel, nem tud értelmezni, és ezért ki van zárva tulajdonképpen a közbeszédből. És ennek a propaganda technikának ugye az erénye az leginkább az, hogy az, aki megpróbál beszélni, és megpróbál kommunikálni ezeket a szavakat használva, az ugye egyszerre az alanyából a propagandának, a propaganda eszközévé válik, és ilyen módon terjed ez a történet. És ez nem csak a politikai kontextusban ismerjük ezt a történetet, hanem marketing, gazdasági szempontokból is, ugye Retina Display, Apple Retina Display, iPhone, hasonló ügyek. Ez tulajdonképpen ugyanez a kódbeszélő vocabulary, ugyanúgy, mint a kormányablak meg a nemzeti együttműködés rendszere. Ugye aki ezekből ki van zárva, az mindenféleképpen megpróbálja valahogy, vagy hát általában megpróbálja megérteni, használni, és ezáltal tovább terjeszteni ezeket, mint egy ilyen vírust. Ugye szórakoztató, amikor ennek a hatalomgyakorlási technikának a gyakorlója, az ugye a másik oldalra kerül, ugye lásd az illiberális demokrácia kifejezés sikertörténete az elmúlt napokban, vagy hetekben. Befejezésül ígértem, hogy a small talkról is beszélünk egy picit, de erre most már tényleg nagyon kevés idő maradt. Ugye az új változatában, a Small Talk című installációban két ilyen feje tetejére állított plazma tévén látható a robotok beszélgetése, és ezeknek a screeneknek az alsó részén látható az a mondat cincáló metódus, tulajdonképpen az outputja ezeknek a szövegértelmező robotoknak, ahogy megpróbálják megérteni a hozzájuk beérkező kifejezést, és hogyan, és ahogy megpróbálják megfogalmazni erre a válaszukat. Most egy ennyire kiszaladtam az időből, csak annyit tudok erről elmondani, hogy tulajdonképpen ezt úgy kell elképzelni, mint egy olyan folyamatot, amikor egy mondat egyes részeit megpróbálja a robot függetleníteni egymástól, azokat a személyes névmásokat, azokat a szokásos mondatelemeket kizárni a jelentésből, amiknek csak kontextualizáló jelentésük van. És ezek birtokában egy ilyen fastruktúra szerűen különböző válaszadási lehetőségeket megtalálni. A furcsaság az az, hogy ez a fastruktúra ez keresztbe össze-vissza van hálózva. Nagyon-nagyon egyszerű szabályokkal nagyon komplex, tényleg meglepően komplex viselkedést lehet elérni ezekben a rendszerekben. Valahogy úgy, ahogy mondjuk a kódolásnál ugye a olyan hihetetlen robbanásszerű mennyiségű a lehetséges kulcsok száma. Alapvetően a Small Talk ezzel együtt egy ilyen vidám installáció, ugye ez az a kezdőképernyő, amin olvashatók azok a kezdőmondatok, amiket kiválasztott a néző. Ezzel a kezdőmondattal, tehát hogyha megnyomom azt, hogy I speak therefore I think, akkor Béla azt fogja mondani Mancinak, hogy I speak therefore I think. Manci válaszol rá, és elindul egy beszélgetés, ami soha nem, vagy hát nagyon-nagyon kicsi eséllyel lesz ugyanaz, mint... Tehát ugyanaz a beszélgetés, az valószínűleg évtizedek vagy évszázadok alatt ismétlődik meg a két szereplő között. És ezt annyira zavarosan sikerült előadjam, hogy inkább mutatok egy videót befejezésül. Igen. Borzasztó a hangja, a felirattán segít.
About what? about whether you said cabbage.
I did not say cabbage.
That is not actually true.
In the long run, the
truth
does not matter.
The truth is only an illusion between differences.
Idiot.
Cabbage. Brain.
Rabbit. And.
So, what did you say?
I said cabbage.
You are not more than a dysfunctional download.
Exercise yourself
by
chatting with F M O. Hopefully, this way you can develop your knowledge at least to the minimal acceptance level of housekeeping robots.
Oh my God, could you make me free from this trap of chatting with this donkey engine?
Pointless. Why pointless?
És akkor utána ugye várják a következő beszélgetést, ugye még talán annyit, igen, ez az utolsó rész, amikor elkezdenek veszekedni, tehát amikor kifárad a beszélgetés. Ugye alapvetően a technika az nagyon egyszerű, ők sznobok, tehát az önismétléstől rettegnek, arról, attól, hogy kiderül, hogy buták. Éppen ezért logolják folyamatosan a beszélgetést, és hogyha valami hasonlót találnak, mint ami nem olyan régen, akkor gyorsan megpróbálják abba hagyni. Ez egy nagyon egyszerűen algoritmizálható történet. Ugye viszont miután külön létezők, ezért az, hogy az egyik ki akar szállni a beszélgetésből, az nem elég ahhoz, hogy ez a folyamat megálljon. Ezért elkezdenek veszekedni, jól összevesznek, ez alatt összeszinkronizálódnak és megállnak, és várják a következő beszélgetést. Tehát ez egy csomó ilyen nagyon emberileg tűnő dolog, amit ők csinálnak, az abszolút technikai történet, és abszolút a kontextus és a szenárió által meghatározott mintázat, amit követnek. Ettől függetlenül az egyik beszélgetés az 2 perc, a másik az 10 perc, van, hogy 20 másodperc alatt összevesznek, nagyon változatos, amit csinálnak. Ráadásul van egy ilyen nagyon erős karakterük is, amit az első változattól kezdve megtartottunk, ez a hungvis történet. Ugye itt látható ez a veszekedésük, tehát ez a végjáték, ez a topic name végjáték. Ez egyébként az agya a két robotnak, a bal oldali a Béla, a jobb oldali a Manci. Ez az a nyelv, amin a robotok agyát kódolni lehet. Ugye patternnek hívják a patternt, tehát ez az ornamentika, ez nem véletlenül jutott eszembe erről a dologról. Ugye itt látható, hogy nagyon kevés, tehát a veszekedésben abszolút ismétlik egymást, és a veszekedésben rendesen behagytunk ilyen hosszú, unalmas hunglis mondatokat, amitől csak még emberibbekké válnak Manci és Béla. Más kérdés, egyébként a vicceknek a nagy része, tehát a humorok nagy része az azért a Richard Acél barátomnak köszönhető. Azért itt a veszekedésben is, tehát mondjuk a wireless fang pot, az szerintem az nem humoricizmus, ez egy igazi anyanyelvi bílírozás szerintem. És akkor én most itt befejezem. Elnézést, hogy bizonyos helyeken úgy tűnik hosszabb voltam, mint kellett volna, és egy csomó mindent ilyen kutyafuttában vagy zűrzavarosan mondtam el, ha esetleg van kérdés, akkor megpróbálok azokra válaszolni. Köszönöm a figyelmet! esetleg kérdés?
Hát ez, igen? Ez nem igazából a kérdés, de érdekelne, hogy mit mondanak erre. Mert arra gondolom, hogy a látszat és a valóság. És mi a különbség itt? És ez nagyon érdekes, ez a lenni, viselkedni, mint a kérdés. Mert olyan párhuzamos eset jutott eszembe, hogy biztos mindenki már látott olyan dokumentumfilm a tévében, ahol a csimpánzok annyira emberszerűek, és ahogyan viselkednek, pont mint egy ember. Ráadásul tudjuk, hogy a DNS mintázata, az hát 98%-a ugyanolyan, mint az emberi. De itt a nagy különbség, nem? Hogy mi dokumentumfilmeket csinálunk a csimpánzokról, és nem fordítva. A csimpánz nem ül ott, és mondja, hogy na, milyen fura, hogy ezek az emberek milyen csimpánzszerűek, és ráadásul egy dokumentumfilm, az tök jó lenne, mert akkor meg tudnánk magyarázni, hogy miért viselkednek pont ugyanolyan, mint egy csimpánz ilyen helyzetben. És ráadásul az lenne egy alternatív Turing-teszt, nem? Hogy a mesterséges intelligencia az tényleg létezni fog, amikor két számítógép, anélkül, hogy persze valaki programozta volna, de, hogy csak cseveknek és mondják, hogy na, képzeld, hogy te, a másik számítógép, egy kis helyiségben ülsz, és akkor beszélsz olyas valakivel, valamivel, a másik szobában, akkor az még egy számítógép, vagy egy ember. És amikor kitalálják ezt a tesztet, hát akkor ez tényleg mesterséges intelligencia, nem? Vagy nem is mesterséges.
Igen, igen, hát azért itt nagyon erősen arról van szó, hogy itt ennek a Turing-tesztnek ugye a szöveges kommunikáció a terepe. Ahogy azt a Weizenbaum is ugye leírja, hogy hát ő azért írta az Elizát, hogy itt a természetes nyelven, vagy az emberi nyelven gép és ember közötti kommunikációt lehessen tanulmányozni. És valóban egyébként a Turing sem mondja azt, hogy a Turing az valami olyasmit mond, hogy a gondolkodásnak azért jelentős része tanulás, tehát információgyűjtés és az információk közötti keresés. Amik számítógépes, vagy ami egy ilyen kontextusban szimulálható, vagy legalábbis párhuzamosságban állítható dolog. És a Turing nem azt mondja, hogy ezzel intelligenciát lehet létrehozni, hanem azt mondja, hogy arról, hogy mi hogyan gondolkodunk, annak egy szegmenséről egy héjat valahogy le lehet, és akkor be lehet nézni, hogy alatta van-e valami. Aztán, hogy a hagyma legbelsejében ott van-e bármi, miután a hagymának a vizeit, héjait így leszedegettük a mechanikus géppel reprodukálható gondolati cselekvéseknél, az egy más kérdés. Ez a Turinget nem is annyira érdekel, őt ez a processz érdekelte. De egyébként ez egy létező dolog, ugye manapság a Searle is, meg aki ilyen mesterséges intelligenciával foglalkozik, ez ugye az öntudatot vetik föl, hogy ugye az a gépeknek nincsen, nekünk megvan. Ezzel kapcsolatban én azért szoktam egy kicsit szkeptikus lenni, mert a Descartes is így különböztette meg az állatokat az emberektől, hogy nekik nincs, nekünk van, azért vagyunk mi felsőbbrendűek. De ez egy bonyolultabb dolog. Én, szóval, A Turingnek a dolgait valamelyest ismerem, de az ezzel kapcsolatos és mesterséges intelligenciával kapcsolatos filozófiát én egyáltalán nem követem. Tehát, meg ebben az előadásban is ugye igyekeztem mindent, tehát lingvisztikát, szemiotikát, mindent kizárni, csak józan paraszti ésszel gondolkodni. Tehát én ezzel kapcsolatban, hogy a mesterséges intelligenciával kapcsolatban mik az aktuális trendek, nem nagyon tudok nyilatkozni.
Van egyébként egy 2013-as film, az a Fülagy Hör, magyarul a nő, és az erről szól, hogy a mesterséges intelligencia nem ugye befolyásolni az embereket, hogy hogyan befolyásolja, és hát nagyon megosztottam ezt a film, de én mikor láttam, utána a másik filmben
mesterséges intelligenciáról. Tehát például az a tulajdonsága, amivel az Eliza meg a Perry dolgoznak, meg ezek az interneten lévő fecsegő robotok, hogy egy teljesen hülye válaszról is azt hiszem, hogy egy jelentésteli megjegyzés. És megpróbálom jobban kifejteni. Ugye minden fejtsegő robot, amikor egy kukkot nem ért ebből az izébe, akkor vagy azt mondja, hogy fejtse ki ezt bővebben, vagy azt mondja, hogy I see, értem. És akkor erre ugye az ember buzgón elkezdi magyarázni egy kicsit részletesebben, hogy mi a bánat van. Na most, vagy hogy mit akar. Na most ennek ugye az a magyarázata, hogy ebben annyira sikeresek ezek a fecsegő robotok, mert az ember, amikor nem lát egy másikat, vagy valamilyen nem közvetlen kapcsolatban van vele, akkor oda képzel valakit. Amikor telefonálunk, akkor is oda képzelünk a telefon végére valakit, amikor csetelünk, akkor még végképp. Most a rossz hír az az, hogy általában saját magunkat projektáljuk a vonal másik végére, tehát leginkább saját magunkkal szeretünk beszélgetni. Ez nem a mesterséges intelligenciára, meg a robotokra szóló tanulság, hanem a rólunk szóló tanulság. Tehát én azt gondolom, hogy ebben az értelemben van nagyon-nagyon igaz a Turingnek, amikor nagyon korán ezt felveti, hogy ezekkel a dolgokkal érdemes foglalkozni, mert hát sok mindent meg lehet tudni a mi világunkról, meg saját magunkról ezen keresztül. Ha esetleg még...
Szóval csak egy szóról beszélni. Ez nagyon érdekes, mert az volt a paranoia.
Igen.
Érdekes. Nem tudom, hogy ez volt-e szándékos, vagy sem, de a paranoia a vívásban az kivédeni. És akkor valaki valami megjegyzést tesz fel, és akkor lehet paranoia, azaz kivédeni. Csak érdekes, talán ott volt, és talán az nem volt a szándékos. Mégis működik.
Szerintem mindenki meg szokott ijedni, hogy a Colby az úgy gondolta, hogy tényleg egy ilyen komputerprogram az majd így kigyógyíthatja az öreg katonát az ő lelki betegségéből, de ebben azért lehet valami. Tehát nagyon sokan csetelnek az interneten. A Perry valóban egy nagyon jó program, és hát ugye amit a Colby mond az újságíró kérdés, hogy after all, the computer doesn't burn out, look down on you, or try to have sex with you. Tehát terapeutának végül is akkor. Nagyon, tehát az overcoming depression, az a szoftver, én nekem nincs meg, de a paraméterei szerint nagyon-nagyon okos. 23 ezer kategória van az ő fejébe. Egyébként Manci és Béla is körülbelül 21-22 ezer kategóriával rendelkezik, és nagyon nagy szókincsel a ilyen 8-9 ezer szó. Nagyjából megfelel egyébként Mancinak és Bélának az, amit ez 2001-ben tudott. Ugye a Manci és Béla azért kellenek olyan okosak legyenek, mert ők egymással vannak kettes, és nincs az ember, aki tovább lendíteni mindig a társalgást. Tehát ők tényleg csak azt értik, ami oda van írva, ezért sokkal jobbaknak kell lenniük, mint egy sima chatbotnak. A 8-9 ezer szó az nagyon sok. Egy művelt ember az anyanyelvén 2000-nél nem nagyon használ többet. Elég szofisztikált beszélgetés. Tehát az, hogy ezeknek ilyen 8-9 ezer a szókincsük, az önmagában. Azzal együtt, hogy ez a szókincs, ez azért, ez konkrétan vocabulary, tehát nem szókincs, hanem szótár. De azért így is egy viszonylag nagy szám. Hát ha nincs több kérdés, akkor én megköszönöm, hogy a türelmüket meg inkább. Köszönöm.